Mindenható édesatyánk, tényleg szívből dicsőítünk téged, mindazért a jóért, amit tőled kaptunk. Te tőled kaptunk minden jót, a létünket egyáltalán, az új életünket, azt a biztonságot és szeretetet, amivel körülveszel, kezeden hordozol bennünket. Tényleg egész életünkkel, teljes hálánkkal tartozunk te neked, és nem tartozás miatt, hanem örvendezve a te jóságodon dicsérünk téged. És áldunk téged azért, hogy az Úr Jézust elküldted értünk, és azért is, hogy az ő földi életét példaként állítottad elénk, azt az irántad való engedelmességet, küldetéstudatot, szeretetet, hogy láthatjuk, ahogyan ő élt. Kérünk, hogy legyél itt most velünk, kérünk, hogy te szólalj meg személyesen hozzánk az igén keresztül. Kérünk, hogy tedd érdekessé és gyümölcsöt termővé ezt az előadást, beszélgetést. Amen. Hát Erdély Dani vagyok, és egy gyerekorvos vagyok, illetve most 3-4 hónapja PhD hallgató, és kutatok, és csak ügyelni járok vissza a 2-es gyerekklinikára. Egyébként családom van, feleségem meg 2 kisfiam. Hívő családban jöttem föl. Hallhattam igét egész kicsi koromtól, meg nagyon hiteles volt a szüleimnek, meg távolabbi rokonaimnak, meg baráti körüknek az élete, úgyhogy én már ilyen kiskamaszkoromban saját döntésből csatlakoztam 7-ben is a szüleimhez, és aztán hát én gyülekezeti ifjúsági köri szolgálatot végeztem, meg Megdesz biztos sok mindenkinek ismerős, SOT és Megdesz diákkörben voltam, aztán most meg elfoglalt családapa vagyok, és valahogy kiküzdöm, hogy azért maradjak a gyülekezetben. Én azt, amit most el szeretnék mondani, azt először az ezredforduló környékén mondtam el, akkor nagyon foglalkoztatott ez a filozófikus időpont, és hát ilyen sci-fi érzésem volt, és próbáltam előhalászni régről a történelem ismereteket, és azon kezdtem el gondolkodni, hogy miben más az életünk most, hát legalábbis most így nekünk, így Magyarországon, mint ugyanitt 1000-fordulóval vagy 2000-fordulóval előbb. És hát tulajdonképpen rengeteg minden van, amiben szerintem más, és most nem is annyira ilyen technikai környezetet, meg fejlődést, meg lexikális tudást értem, hanem akár tényleg sokkal inkább az emberről szóló dolgokat, akár tényleg az, hogy mondjuk ilyen társadalom felépítés, politikai kultúra, vagy átlag életkor betegségek, ha már saját szakmámról van szó, az, hogy mennyivel kiszolgáltatottabbak voltak az emberek a betegségeknek, mennyivel jobban a szemük előtt haltak meg a nagyszüleik, a szüleik, a testvéreik, gyerekeik, mennyivel kevésbé tudták, hogy egy-egy tünet az hova fog vezetni. Szóval nagyon sok minden érdekeset össze lehetne szedni. Én egy dolgot választottam ki, amivel szeretnék majd most foglalkozni. Ez pedig az, hogy az egyes embereknek az életútja, az mennyire meghatározott, már eleve elsősorban társadalmi meghatározottságot értve. Mennyi a szabad döntése, mennyi felé alakulhat az élete, vagy alakulhatott akkor és most, és mennyiben volt szabad akkor és most. Mennyire konkrét elvárások vették körül az embert akkor és most. Úgyhogy ez lenne az első pont, amiről a gondolataimat meg szeretném osztani veletek. De nem hiszem, hogy sok újdonság lesz, inkább ilyen gondolatébresztőnek, hogy volt az mondjuk 1000 éve, ugyanitt egy 20 vagy 30 évessel, és hogy van az most így kontrasztok. Összefoglalom, végül is azt szeretném demonstrálni, hogy sokkal nagyobb, sokkal több döntésünk van, döntéshelyzettel találkozunk most szerintem, mint régen. Sokkal nagyobb szabadságunk van a döntésben, sokkal több lehetőségünk van, tágabbak a keretek, nem annyira egyértelműek az útmutatások, hogy mi az elvárt, mi a helyes döntés. Kevésbé sugallja ezt a társadalom. És az elvárások azok pedig sokkal többfélék és teljesíthetetlenebbnek tűnnek, mint ahogy 1000 éve. Akkor néhány dolog, lehetőségek legelőször is, tehát hogy milyen lehetőségek álltak 1000 éve hozzánk hasonló ember előtt. Mondjuk egyik ilyen szempont pályaválasztás, meg munka. Ez a kérdés nem létezett. Én azt hiszem, hogy mindenki azt csinálta, amit az apja csinált. Általában földműves volt. Teljesen egyértelmű volt, hogy azon a birtokon ott ez a munkája, teljesen jól meghatározott idényekből világos volt, hogy mikor kell aratni, mikor kell előtte vetni, és télen meg lehetett malmozni, mert akkor nem volt mit csinálni. Tehát nagyon behatározott, teljesen egyértelmű volt. És azt hiszem, hogy tényleg kivételes volt az, hogy valaki az ügyessége, értelmessége révén más társadalmi rétegbe kerülhetett, vagy nagyot előre juthatott, még talán inkább lefele, ha minden pénzét elitta, vagy akkora nagy disznóságokat csinált, akkor esetleg lefele könnyebben bucskázhatott. Aztán tanulás. Hát a szüleitől tanulta meg azt, ahogy ők csinálták a munkát. Tehát ez is elég egyértelmű és egyszerű volt. Még a tanulásra azon gondolkodtam, hogy amíg 1000 évvel ezelőtt egy orvos megtanulhatta, amit akkor bárki, bárhol, hát már volt lehetősége jutni oda, ahol megtanulhatta, de elvileg olyan tudásmennyiség létezett, amit meg lehetett tanulni. Tehát nem az van, mint most, hogy aki a magas vérnyomás kezeléséhez ért be egy gyógyász, az már egy nagyon széles látószögű ember, mert általában egy valaki, ha már valaminek igazán szakértője, az mondjuk az egyik gyógyszercsoportnak a Tehát, hogy a sok gyógyszercsoport közül, a kálcium csatorna blokkoló közül melyik betegnél melyiket érdemes választani. Tehát mondjuk ennek a szakértője. Tehát, hogy ahhoz képest akkor olyan mennyiségű tudását rendelkezés, ami elsajátítható volt. Aztán szórakozás. Szerintem nem volt kevés szórakozási lehetőség egyáltalán. 1000 évvel ezelőtt volt a fonó, volt a táncház, volt a, tudom én, falunap, vásár, lehetett gerendát farigcsálni, és így tovább. Tehát végülis sok minden volt, de mondjuk mégsem annyi, mint most. Aztán a társaság. Hát kevesebb ember közül választhatta meg a barátait akkor valaki, mert sokkal-sokkal kisebb településeken éltek. Aztán ilyen, hogy párválasztás, meg családtervezés, ezek megint csak nem létező kérdések voltak, attól függ, hogy milyen messze megyünk időbe vissza, meg hova. Én jártam Indiába, és ott most is úgy van, hogy a nagybácsi vagy a nagypapa kinézi a mennyasszonyt, és hát esetleg egy eljegyzéskor találkozik a pár, de lehet, hogy csak az esküvőkor. És azt hiszem, hogy nagyjából ez így volt itt is, hogy hát valamennyire lehetett befolyásolni a dolgokat, de mondjuk elég erős befolyása volt a család idősebb tagjainak a kérdése, és a családtervezés megint csak hát mondjuk 1000 éve nem nagyon létezett, vagy hát legalábbis sokkal kevesebb eszköz állt rendelkezésre, és sokkal kockázatosabb. Akkor ez a lehetőségekről. Ja, régen. Akkor lehetőségek ma mondjuk egy városi környezetben, hát ugye pályaválasztás, tanulás, nagyon-nagyon sokféle választás van, nem részletezem, munka. Igaz, hogy sok mindenki kényszerpályán van, tehát ezt hozzá kell tenni, de mégis azért a legtöbben az választhatunk, hogy olyanok a munkatársaink, ott hagyjuk őket, és máshova megyünk, vagy inkább a kereset, vagy inkább a munka szépsége, vagy a munkatársaknak a köre, vagy szóval, hogy mi dönt. Szórakozás az meg egyszerűen végtelen szórakozási lehetőség van, tehát a bélyeg gyűjtéstől a kutya sétáltatók általam is minden este látott beszélgetős köre, különböző sportok, és így tovább, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokféle lehetőség van. És hát párválasztás meg családtervezés, megint szabadok vagyunk. Akkor ez a lehetőségekről. Akkor elvárások, akkor és most. Nekem úgy tűnik, hát aztán lehet, hogy ezt nem így érezték akkor, hogy olyan behatárolt elvárások voltak. Tehát jó, dolgozz szorgalmasan, mivel rendesen a földedet, hát légy tisztességes családapa vagy családanya, és hát bizonyos devianciáktól tartsad távol magadat. Úgyhogy ha volt egy jó szándékú, nem nagyon lusta, átlagos képességű ember, az tényleg úgy mindent meg tudott csinálni, amiről csak az élete szólt. Tehát tényleg úgy fejezhette be, hogy azt mondta, hogy ő minden téren mindent rendesen megcsinált, nem is lehetett volna többet. Ehhez képest én úgy érzem, hogy ma ez nagyon-nagyon-nagyon más, és egyszerűen lehetetlenül sok elvárás van. Mondjuk például a tanulással kapcsolatban egyre többször már az is elvárás, hogy az ember két dologhoz értsen, hogy egy határterületet befoghasson. Kitolódik a tanulás vége, ugye rengeteg-rengeteg sokáig tanulunk, és akkor ezen kívül minden szakmához hozzáadódnak bizonyos kötelező állandó dolgok, mint a számítógép ismeret, és ugye egyre újabb szoftverek, meg minden jogi ismeretek, ugyancsak a szakmával kapcsolatban nyelvek ismerete megint csak mindenhez hozzájön, tehát borzasztó sok olyan ismeret, tudás, gyakorlati tudás van, amit mind elvárnak, és aztán műveltség. Szintén ugye az ember érzi sok körben, hogy elvárnak, hogy bizonyos személyekről, vagy stílusokról, irányzatokról tudjon. Aztán a munka. Versenyhelyzet van, nem csak cégek vagy intézetek között, de akár például a budapesti gyerekkórházak között is hihetetlen túlélési verseny van, hanem egy-egy munkahelyen belül az emberek között is. És nagyon-nagyon sikerorientált a szemlélet. A siker, meg az előrejutás, és a mumus az a lúzer, tehát aki lemarad, vagy nem sikerül neki, vagy hasonló, főleg, tehát így nagyobb léptékben, az minek van a világon. Tehát valami ilyesmi szemlélet az, amit érzékelünk magunk körül. Aztán van egy kupac társadalmi szerepvállalás, ez amikor megnősültem, és egy társasházba költöztünk, és ottan a lakó közösségben is, hát ugye végre megjelent valaki fiatal, csupa nyugdíjas volt, akkor úgy elképzelték, hogy majd mi mindent fogunk mi ottan megcsinálni a házban, amire egyszer nem jutott időnk. Aztán szülői munkaközösségek, és így tovább, tehát rengeteg ilyen dolog van. Aztán elvárás, ilyen nem kimondott elvárás, hogy mindenki élelmes legyen, vagy nem is tudom, ügyes legyen. Tehát az, hogy olcsón vegye meg, amire amúgy is szüksége van, meg tudja, hogy hol lehet milyen minőségű árut kapni, és mit tudom én, vagy legalábbis ezt úgy sokan nagyon érzékeltetik, hogy ők milyen ügyesek, és akkor az ember mellette úgy érzi, hogy ő meg milyen béna. Minden társadalmi rétegnek megvannak a maga elvárásai, hogy ez alatt mit ér, de tényleg megvan. Aztán még a testi megjelenéssel kapcsolatban is sokkal-sokkal több elvárás van odáig, hogy ezzel főleg ugye nők rengeteg-rengeteg időt töltenek. Aztán, hogy az egészséges életmód, nagynéném hogy néz rám, amikor kiderül, hogy már fél éve nem voltam úszni, meg semmi más se csinálni. Tehát, hogy hát föl akarod nevelni a gyerekeidet, majd akarsz segíteni az unokáidnak a pásztorlásánál, és akkor micsoda felelőtlenség, hogy nem sportolok, mit tudom én, nem eszem minden reggel műzlit, és így tovább. Szóval ennyit az elvárásokról. Illetve még egy dolog, hogy sokszor a kényszerpálya az ezekben, hogy ilyen dupla vagy semmi helyzetek vannak. Tehát ha az ember a munkahelyén jól teljesít, vagy sikerül neki, akkor folytathatja, ha nem, akkor nem hosszabbítják meg a szerződését. Tehát nem lehet kevesebbet csinálni, kevésbé rohanni, hanem van egy magas határ, amit el kell érni, ahhoz, hogy egyáltalán csinálhassa az ember, folytathassa azt, amit elkezdett, amivel évek óta foglalkozik. És aztán tényleg szemétől függő, hogy most mennyi az elvárás, amit magára is vesz az ember. És akkor a harmadik, ugye a lehetőségek, meg az elvárások után a keretek, hogy mennyire van útmutatás. Én úgy hiszem, régen nagyon komoly keretek voltak. Tehát egyrészt volt egy államvallás. Még az is, aki nem hitte, az is ebben a fogalomkörben élt, és tudta, hogy mit szabad és mit nem szabad. egyféle volt ez az egész. Aztán pici közösségek szem előtt éltek. Ez is egy elég nagy kontroll szerintem, hogy látják azt, ha én így vagy úgy élek, így vagy úgy döntök. Sokkal-sokkal nagyobb volt a súlya a hagyományoknak, mindenféle értelemben. Sokkal nagyobb volt a családi hierarchia, hát ezt már részben mondtam. De tényleg egyszerűen egy fiatal bizonyos döntéseket nem is hozhatott meg, mert az apja hozta meg. És ezen kívül, ami a másik oldal inkább egy ilyen negatív megfogalmazás, hogy kevesebb féle mintát láttak, amik közül választhattak, hogy mit kövessenek. És ehhez képest ma, ahogy én látom, így tényleg egy 15-16 éves gyerek már az égvilágon mindenről maga dönt. Vállal-e munkát nyáron, vagy nem vállal munkát, hogy hova jár el, esetleg mondja a szüleinek, hogy mikor jön haza. Tényleg olyan nagyon nagy szabadság van. És nincsen nagy, nagyon sok családban nincsen igazából iránymutatás. Vagy pedig, ha van, akkor rengetegféle. Az egyik embertől ezt hallja, a másik embertől azt hallja. Valakinek ez tetszik, az nem tetszik, másiknak fordítva. És rengeteg sok választható minta van. Nagyon-nagyon sok felé lehet menni. Most elég hosszan részleteztem, de azért részleteztem ezt az egészet, hogy régen milyen volt, meg most milyen volt ebből a szempontból, mert úgy látom, hogy ez a mi korszakunknak az egyik nagy kísértése, vagy a mi korszakunk emberének az egyik nagy kísértése, ez a nagyon sok lehetőség, nagyon tág keretek, ahol el lehet veszni. Sokkal-sokkal könnyebb kisiklani, és rosszul szervezni az embernek az életét, ahol ekkora nagy szabadság van, és ennyire nincsenek iránymutató keretek. Szerintem a két leggyakoribb ilyen kisiklás, az egyik a workaholizmus, amikor mindent bele, hiszen tényleg versenyhelyzet van, meg fontos, és akkor egy dolgot, de nagyon csinál valaki, túlvállalja magát, túlhajtja magát. Ráadásul egy kis perfekcionizmus. A másik típus az meg az életművész, aki meg elfecséri az életét. Milyen következményei lesznek ennek? Végülis három dolog miatt mondom én ezt kisiklásnak. Az egyik a saját egészsége, ami alatt lehet érteni a testi egészségét is, meg a lelkét is, amiért is tényleg sokszor depresszióban, meg öngyilkosságban, meg neurózisban torkolik rengeteg ember élete, mert maga olyan életmódba vezette magát, amiben csak megbolondulni lehet. A másik ilyen a család, rendszeresen a család szokta megsínleni ezeket a rossz döntéseket, és az utolsó egyre későbbre tolódik ki a házasság, a gyerekvállalás egyre-egyre későbbre. Aztán, ha már megtörténik, akkor is ugye iszonyú sok válás, meg borzasztóan gyenge szülő-gyerek kapcsolatok. És hát főleg aztán, amit nem szoktunk így emlegetni, de tényleg ez is borzasztó, hogy iszonyú sok magányos öreg van, ez is emiatt van. Magára hagyódnak az idősek. Tehát az egészség, a család, és a harmadik pedig tényleg hitben az, hogy Isten milyennek értékeli az életünket, hogy pozdorját gyűjtöttünk arra az alapra, ha már megtértünk, és meg is van az alap, hogy Isten értékesnek fogja találni az életünket, azt, amit elvégeztünk, azt, amiért dolgoztunk, és ilyen értelemben is kisiklik, hogy értéktelen, vagy hiába volt, vagy legyős, nagyon kevés értékes dolgokkal fecsérlünk el rengeteg időt, rengeteg energiát, mert van rá lehetőség, és mert nem szorít rá bizonyos típusú keret minket arra, hogy ne úgy. És hát ugye ez a helyzet, hogy túl sok jó lehetőség van. Ezek mind jók, amit én elmondtam. Tehát sok kreatív jó szórakozáson. Rengeteg nagyon hasznos, megtanulható tudnivaló van, és így tovább. Tehát ezek mind jók, csak valahogy mégis a legfontosabbak kimaradnak, mert annyi nagyon jó lehetőség van. Ez a tipikus, hogy ugye a sürgős nem fontos, és a nem határidős igazából fontos dolgok közül, hát sokszor az, a sajnos azt választjuk, ami éppen jön, és ugyanígy az a lehetőségekkel is, ami éppen jó jön, azt választjuk, mert éppen van alkalom, és nem azt, ami igazán, igazán fontos és jó lenne. És akkor így kerül sok ember tényleg két szék között a pad alá, hogy lennének támpontok, megvannak a fontos, szilárd dolgok, és rávetődik valami olyanra, ami nem tartja meg. Jó, oké, ez volt a régen és ma, tehát ez a korunknak a problémája, de hát akkor mik a legfontosabbak? Tehát mi az, amiért nem szabad otthagyni, amit nem szabad otthagyni más jó lehetőségekért? És egyáltalán mi alapján lehet azt eldönteni, hogy mik a fontosak a sok közül? Hát mégis két irányelvet gondoltam, biztos ti is elfogadjátok ezt. Az egyik, hogy mi az, amiről az igében van felszólítás, vagy rendszer, több felszólítás is, ami direktben a feladatunk. Tehát nem csak tudjuk róla, hogy jó és Istennek tetsző dolog, hanem kifejezetten Isten a feladatunknak mondta. A másik ilyen pedig az, amit megígértünk, és megint csak a Biblia az ígéreteket nagyon komolyan veszi. Na hát én négy ilyen dolgot találtam, de lehet, hogy több van, csak négy ragadt meg az agyamba, ami biztos, hogy a nagyon fontos feladataink, vagy legfontosabb feladataink. Az első az Istennel való kapcsolat. Én kiírogattam ide az igéket, hogy ne kelljen lapozgatni, úgyhogy innen fogom felolvasni, de Jézus a Getsemáné kertben, ahogy imádkozott, akkor mondta ezt, hogy az az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát mi az élet, mi az örök élet? Ismerni az Atyát, és ismerni a Krisztust. És az ismeret, ezt is biztos tudjátok, az nem azt jelenti, ahogy mi ismerjük a második szomszédot, hanem a Bibliában az mindig egy nagyon szoros kapcsolatot jelentett, egy összetartozást. Úgy tűnik, hogy ez az örök életnek, az isteni értelembe vett életnek a lényege, a értelme, a legfontosabb ismertetője, hogy ismerjük, és Istennel való kapcsolatban élünk. Egy másik ilyen ige a első korintusi levél elejéről, hogy hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Ugye azt mondjuk, hogy elhívott minket az Isten. De mire hívott el? Úgy látszik, hogy ez a legfontosabb cél, hogy az ő fiával való közösségre. És ez olyan jó is, tehát, hogy lehet valakit úgy megszabadítani, hogy kihúzni a kútból, hogy utána azt mondja, hogy de jó, hogy megszabadultál, és ott hagyom magára. De Isten nem így váltott meg minket, hanem magának váltott meg minket. Megint csak biztos, hogy ismeritek sokan az Ezékiel könyvéből azt a példázatot, amikor Izraelt egy vérében fetrengő csecsemőnek ábrázolja Ezékiás, és az Úr megmenti, megmossa őt, felneveli őt, gazdaggá teszi őt, és feleségül veszi őt. Tehát, hogy arra hívott el minket az Úr, hogy ő vele éljünk. És hát van ezer felszólítás az igében arra, hogy adjunk hálát, és dicsőítsünk Isten. Sőt, megint csak az első korintusi levélben van az, hogy akár esztek, akár isztok, bármit cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Tehát, hogy ennek kéne áthatni az életünket, megint csak ez a tevékenységeink lényege, hogy Isten dicsőségére tegyük. Én gondolom, hogy erről nem is kell sokat győzködni benneteket. Tehát ez lenne az első, a négy legfontosabb közül, hogy az Istennel való kapcsolat megvalósuljon az életünkben. A másik ilyen a munka. Stratégiai szempontból a legfontosabb helyeken van a Bibliában ezekről felszólítás, szerintem. A teremtés történetben, meg a 10 parancsolatban is. Ugye az van a teremtés történetben, hogy fogta az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Tehát ez a feladatunk, hogy a Földet műveljük és őrizzük. Erre teremtett minket. Ezt csinálni kéne. És akkor a 10 parancsolatból is az, hogy 6 napon át dolgozz, 7. nap pedig az Úr nyugalom napja, ugye ez is erről szól. Tehát nem csak arról szól, de ez is nagyon fontos, ma végképp nagyon fontos, hogy, hogy meglegyen a nyugalom napja is, de az, hogy 6 napon át munkálkodj. És egy új szövetségi ige is, a első Tesszaloniki levélből, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ne szoruljatok rá senkire. Végülis 2 indíték van itt, ami a munkáról szól. Az egyik az az, hogy tartsuk el magunkat, ne szoruljunk rá senkire. Ez is úgy látszik, Istentől kapott fontos feladat. A másik pedig egyáltalán az, hogy dolgozunk, csendesen, jól dolgozunk. Ez Isten akarata, hogy dolgos életet éljünk, és jól végezzük a munkánkat. És van még a munkával kapcsolatban egy ígéretünk is, amikor az ember aláírja a munkaszerződést a munkahelyén, akkor tulajdonképpen írásban megígéri, hogy ő mit teljesít. Tehát ez megint adott. Na jó, tehát akkor Istennel való kapcsolat, megvalósuljon és a munka. 3. ilyen, amiről sok felszólítás van, ez a családdal kapcsolatos felelősségünk. 1 Timóteus 5.8-ban van egy nagyon kemény ige. Az van ott, hogy ha valaki övéiről és főleg háza népéről nem gondoskodik, az megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Tehát úgy tűnik, hogy minden más feladatnál fontosabb. Ez most már a 3. dolog, amiről azt állítom az ige alapján, hogy ez mindegyiknél fontosabb. Ez is szerepel a teremtés történetben is. Erről is szól parancsolat, ugye tiszteld apádat és anyádat. Teremtés történetben a házasság segítőtárs kérdésről van, itt pedig apád, anyád. Most ez is nem csak egy elméleti tisztelet, hanem amikor például Máté 15-ben Jézus vitatkozott a farizeusokkal a kézmosás történetéről, és azt mondta, hogy mindig csak a formai dolgokkal foglalkoznak. Ez volt az egyik példa, hogyha valaki már valamit templomi ajándéknak, áldozatnak szánt, de a szüleinek szüksége lenne rá, akkor a farizeusok nem engedték, hogy a szüleinek odaadja, hogy úgy segítsen az illető. Márpedig az, hogy tiszteld apádat és anyádat, az így valósulna meg, hogyha segíteni a szüleit. És hát pont itt a első Timóteusi levélben van egy csomó felszólítás és útmutatása a házastársak egymás iránti felelősségéről, gyerekek felé való felelősségről. Aztán erről is nem csak igék szólnak, hanem végül is ígéret, tehát az esküvön tett eskü, hogy hűséges gondviselője leszek, vagy hűséges segítőtársa leszek. Ez megint egy ígéret, amit számon lehet rajtam kérni. És persze van olyan, hogy egyedül lét, mint kegyelmi ajándék. De mégis azt gondolom, hogy Istennek az volt az alapkoncepciója, hogy házasságban éljen az ember, és az lenne a normális, hogyha tényleg a másik lenne a kivétel. És az 1 Korintus 7-ben pedig erről a kegyelmi ajándékról az szerepel, hogy az egyedülét azért kegyelmi ajándék, mert annak az embernek nem kell azzal foglalkoznia, hogy a családjáról gondoskodjon, meg hogy a feleségének hogyan tehetne a kedvére, hanem egyedül azzal foglalkozhat, hogy Istennek hogyan tegyen a kedvére, és Isten ügyével foglalkozzon. Tehát szerintem sok keresztény, főleg fiú szerintem, akik vannak ilyen rokonaim is, meg ismerőseim is, ilyen számítógépmániások és egyebek, akik igazából a szabad életmódjukat nem akarják feladni, azok mindig Pált szokták emlegetni, hogy ez egy járható tiszta hívő, de az 1 Korintus 7-ben nem a számítógép buzerálásról van szó, mint a dolog céljáról. Aztán a 4. ilyen variáció, egy feladat, nagyon fontos feladat, amit a Biblia lelkünkre köt, ez az egyház, vagyis hogy a hívők közössége. És ez én azt hiszem, hogy 2 dolgot is jelent. Az egyik az tényleg a gyülekezettel való kapcsolat, gyülekezetbe való rendszeres járás, ottani baráti testvéri kapcsolatok. A másik pedig kifejezetten a gyülekezetben való szolgálat és aktív szerep. Megint néhány ige. a Kolossai levélből. A Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. Most itt engem a mondat másik fele érdekel, hogy hova hívott el az egy testben, a hívők közösségébe. Mire hívott el? Az előbb azt mondtam, hogy a Krisztussal való közösségre, de hova? A hívők közösségébe. Úgy tűnik, hogy ez is az elhívásunk egyik fontos körülménye volt, hogy ezt, hogy nem csak az Istennel való közösségben, hanem a testvérekkel való közösségre is hívott. És érdekes módon az ember végig gondolja, nincsen magányos hívő a Bibliában. Vagy legalábbis én nem emlékszem ilyenre, hanem ha volt egy város, amerre pályá járt, ott, ha voltak, azok mindig együtt voltak. Volt ez a, mit tudom én, 12 keresztelő János tanítvány, és itt az, hogy mindig is együtt voltak. Aztán az 1 Korintus 12-t is biztos ismertek, ahol tényleg leginkább legtöbbet itt van szó a kegyelmi ajándékokról. És kiderül, hogy hát ugye, tehát hogy Krisztus teste olyan, hogy mi vagyunk a tagjai, akiknek mind más képességei, más feladatai vannak, amivel egymást kiegészítjük, és miért kaptuk ezeket a kegyelmi ajándékokat? Le van ott írva egyértelműen. Egyrészt egymás építésére, egymás szolgálatára, másrészt pedig a Isten népének a világ felé szóló küldetésének a teljesítésére. Tehát nem azért kaptuk, hogy jó hívők legyünk, hanem ezt a gyülekezetben kellene használni. Tehát ez volna a negyedik, az Istennel való kapcsolat, munka és a család után, ami a Bibliában nagyon fontos feladatként szerepel, és mi, ugyanúgy, mint az előzőek, mindenkire vonatkoznak, az, hogy a gyülekezetnek aktív és szolgáló tagjai legyünk. Nos, ez nagyon jó. Tehát akkor 4 dolog van. De hát ez hogy fér bele? Tehát akkor most igazából én erre szerettem volna kihegyezni, és ez lenne a harmadik és legfőbb pont, hogy lehet azt megvalósítani, hogy ez a 4, ez tényleg főhelyen legyen az életünkben. Nem tudom, ki jó, lenne ez is lenne a célom, hogy elgondolkozzon, hogy az életében tényleg prioritást kapnak-e ezek a dolgok. Tényleg megvannak-e ezek a dolgok. Most vannak emberek, mondjuk például sokkal inkább még egyetemista korukban, akiknek inkább arra kell figyelniük, hogy sok egyéb aktivitás, hobbi, szórakozás és ilyen-olyan tanulgatás, vagy inkább érdeklődés mellett ez a 4 azért ki nem maradjon. És akkor tényleg ezeknek az embereknek arra kell figyelniük, mert sok idejük van, mert nem annyira körülhatárolt a munkájuk, hogy azért még csak tanuljanak rendesen, meg bár nincsen még szűk családjuk, de a szüleikért, nagyszüleikért a felelősséget érezzék, és szálljanak oda is munkát, időt, ne csak ide-oda mászkáljanak baráti társaságban nyaralni, ez az amaz. Azt hiszem, hogy itt a társaság többsége biztos úgy van, mint én is, hogy inkább az a küzdelem lényege, hogy egyáltalán ez a 4 dolog beleférjen. De nem olyan kevés ez a 4. És persze az, hogy ki hova tartozik, ez úgy az alkatától is függ az egyénnek, szerintem meg eléggé a külső körülményeitől is. Én tényleg évek óta azon küzdök, hogy ez a 4 beleférjen. Hát egyrészt az orvosi munka, ügyeletekkel együtt, és egy viszonylag időigényes dolog, bár közgazdászmokat esomnál lényegesen többet dolgozik. Aztán azért is, mert hogy ugye közalkalmazott vagyok, mindenféle egyéb kis fizetés kiegészítős kis munkákat vállalgatok, tehát mondjuk tényleg a munkával is sok időm telik el. Családot azt mondtam, ráadásul sok testvérem van, nagyon tág a család. Aztán napi 2,5 órát utazom, mert Érdről járok be munkába, és hát igyekszem tényleg gyülekezetbe is járni, meg szolgálni is valamennyit, és akkor még mindehhez még ráadásul egy viszonylag lassú és nagyon alaposkodó típus vagyok, úgyhogy nem tudom olyan gyorsan átugrani, elintézni a dolgokat, úgyhogy tényleg egy ilyen küzdelem az életem, hogy hogy a csodába lehet legalább ezt a 4 fontos dolgot rendesen végezni. És hát persze állandó lemaradások vannak minden oldalon ennek megfelelően. És hát marad a napi átlag 5 óra alvás és hasonlók a sok hosszú periódusában az életemnek. És próbáltam összeszedni olyan taktikákat, amik segítenek, ilyen gyakorlati taktikákat, hogy hogyan lehet. Legalább ezt a 4-et ilyen elfoglaltam valahogy belerakni jól. És nyilván az egyik ilyen az az ügyes szervezés. Hát ez kell hozzá, hogy olajozottan menjenek a dolgok, ne legyenek kihasználatlan idők, fontosak kerüljenek előre, és így tovább. Aztán külön ilyen jó szervezés kérdés megszervezni a segítséget. Tehát így külön kinéztem magamnak néhány embert a környezetemben, akiről tudom, hogy állatira örülne, ha kisgyerekkel foglalkozhatna. Ilyen rendszerint azoknak a barátaimnak a szülei, akiknek még nincsenek unokái, azoknak teljesen ki vannak éhezve gyerekre, és azok állati boldogak, hogyha 2 napig ott van valamelyik gyerekem, és én meg akkor az összes többi feladat közül még egyet valamit be tudok passzírozni. De nem arról van szó, hogy nem foglalkozom a gyerekeimmel, hanem tehát, hogy így próbálok olyan segítségeket szerezni, ami nem teher, hanem a másiknak is olyan. De sok minden hasonló dolgot lehet. Ugyanígy, hogy gyülekezeti szolgálatot, másokat is bevonni, észrevenni, hogy ki az, akinek van energiája, és így tovább. Aztán egy másik ilyen rafinált taktika az, hogy hogyan lehet összeszervezni 2 célból is hasznos dolgokat. Tehát gyülekezeti, családos hétvége. És társai, tehát tényleg vannak ilyen 2-t 1 csapásra. Ezek hihetetlen sokat számít egy ilyen jó megoldás. Aztán vannak fájdalmasabb megoldások is, amikor a lemondások kerülnek elő. Hogy ugye az kikapcsolódás, szórakozás az, amit nyesegetünk, az hobbi az gyakorlatilag megszűnt, tehát nincs, meg az alváson lehet spórolni rengeteg sok időt. Aztán van még más fájdalmas dolog is, ilyen például az ilyen tudatosan kényszerből, tudatosan vállalt műveletlenség. Vadni. 5 kisebb testvérem van, és egyenletesen voltunk elosztva korban. Én 14 éves voltam, amikor a 4. gyerek megszületett a családban, és akkor a 3 kicsi az nagyon-nagyon gyorsan jött egymás után. És emlékszem, hogy ilyen középiskola közepe táján én ezt nagyon megéltem, ezt a döntést, hogy most vagy segítek a szüleimnek, és akkor tényleg én is rendszeresen fürdettek, etettek, sétáltatok, minden pelenkázok egyebet, vagy pedig, és akkor viszont egyszer nincsen már a tanulás mellett lényegében sok időm, pedig tényleg szeretnék olvasni sokat, ezt is, azt is, amazt is, és láttam, hogy ez nem fér annyi bele. Vagy pedig megpróbálom függetleníteni magamat a családi helyzettől, akkor viszont eléggé pácba hagyom a szüleimet. És ez egy ilyen nagyon megért, nagyon kemény döntés volt, hogy akkor is úgy döntöttem, hogy segítek a szüleimnek. De tényleg most is, tehát van egy-egy periódus, amikor könnyebb, de különben rendszeresen az van, hogy most ezt itt éljen meg ki, ahogy gondolja, én is félig szégyelve, félig őszintén mondom azt, hogy vagy egyrészt szégyelve, másrészt őszintén, hogy sok év telik el úgy, hogy évi 1 könyv és mondjuk 1 színház vagy 1 hangverseny fér bele a kultúra szempontjából az életembe. Viszont valahogy kiküzdöm azt, hogy gyülekezetben rendszeresen eljárjak, és így tovább. Tehát, hogy ez a valamit valamiért, és akkor kénytelen vagyok tudatosan műveletlennek lenni. Aztán egy másik ilyen dolog, a tudatos nemet mondani a még fontosabb dolgok érdekében a fontos dolgokra, fontos és jó dolgokra nemet mondani. Most itt szeretnék egy kicsit hosszabban egy igét tanulmányozni, hogyha gondoljátok, nyissátok ti is ki a Máté 15-nél az igét. Máté 15, 21. verstől. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, mint, amint kívánod, és meggyógyult a leánya még abban az órában. Nekem ez a bibliai rész, ez egy botránkozás volt hosszú időn keresztül. Jézus megtagadja, hogy segítsen valakinek. De nézzük meg, hogy mi is volt az előzmény, mi volt az Jézus előző, én azt hiszem inkább heteinek a története. 14. rész eleje, keresztelő Jánost kivégezték. Herodes levágatta a fejét. És meghitték ezt a hírt Jézusnak. És azt mondom, hogy Jézusnak ez egy nagyon kemény hír volt, egyrészt azért, mert a saját küldetését és sorsát is láthatta ebben. Másrészt pedig végképp eljött az az idő, amikor már nem előkészítették az ő szolgálatát, hanem amikor ő volt, akinek a küldetése volt Izraelben, és azt hiszem, hogy a tanítványainak is szüksége volt arra, hogy ezt az egész dolgot megbeszéljék. Ez egy nagyon megrázó dolog lehetett. És akkor mi történt? 13. vers eleje, amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Kiderül egyébként itt a következő versekből, hogy ez az egyedül ez a tanítványaival, azt hiszem a tanítványaival együtt érthető, hiszen ott a mindent gondolom el akart vonulni, gondolkodni, imádkozni, beszélgetni. Mi a folytatás? Amikor meghallotta ezt a sokasság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt, ugye a Tómás Kodán, és meglátta a nagy sokasságot, megszánta őket, és meggyógyította a betegeiket. És aztán itt lehet olvasni, hogy megetette azt a sokasságot, ez az egyik ilyen kenyérszaporítós történet. Tehát el akart menni, de utána jöttek, mert megtudták, hatalmas sokaság volt, rengeteg beteg, utána ettek. Jó, oké, megtörtént. Akkor 22. vers. Jézus ezután nyomban kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokasságot. De miután elbocsátotta a sokasságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. És akkor itt később az mondja, az éjszakai negyedik őrváltás idejében ment a tengeren járva utánuk. Tehát megint valahogy akart egyedül lenni, akart imádkozni, és azt hiszem, hogy azért küldte el a tanítványokat, hogy most tényleg tanítójuk lehessen, és kiskörbe összeüljenek. Mi történt a tó másik oldalán? A 34. verstől, átkelve a túlsó partra a Genezáret földjére érkeztek. Amikor felismerték őt a helység lakói, embereket küldtek az egész környékre, és odavittek hozzá minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét megérinthessék, és akik csak megérintették, meggyógyultak. Akkor aztán farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták, miért szegik meg a tanítványaid az ősök hagyományát, amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Tehát megint átment, és akkor ott rögtön észrevették, jöttek a betegek, följöttek Jeruzsálemből is a farizeusok, és elkezdtek vitatkozni vele arról, amit máshogy gondolnak. Megint nem volt lehetőség egy kicsit nyugton lenni. És utána jön ez a rész, hogy Jézus azután elment onnan és visszavonult Tírus és Szidon területére, ezek már a szomszéd államok, tartományok voltak, nem a Izrael már így amúgy se létezett, de nem a zsidók által lakott terület, hanem a tírusziak és szidóniak által lakott terület. Tehát egyszerűen nem tudott ott Galileába leülni a tanítványaival, és nem tudott imádkozni, és Istennel a küldetését megbeszélni. Elment tehát oda, ahol őt nem ismerték. És akkor jött ez a kánaáni nő. És ő is kért valamit. És ugye ez így ment már Júdában is, meg Galileában is, hogy ő megkérte az embereket, hogy ne híreszteljék azt, hogy ő meggyógyította őket. Talán azért, ez én elméletem, mert nem csak gyógyítani akart, hanem tanítani is akart. És hihetetlen tömegű beteg ment hozzá. És hiába mondta, hogy ne mondják el, ahol egyszer valakit meggyógyított, ott jöttek a tömegek. És akkor tehát itt végül kimenekült Izraelből azért, hogy a tanítványaival együtt legyen, és akkor jött a kánaáni nő, hogy segítsen. Én azt hiszem, hogy ezért mondta Jézus neki azt, hogy nem. És nem, lehet, hogy próbaként mondta, és ezt a választ akarta ettől a nőtől hallani, amit válaszolt. Nem tudom, de én azt is el tudom képzelni, hogy Krisztus ezt komolyan mondta, hogy ő most Izrael elveszett juhaért küldetett, és pár éven belül a tanítványai jönnek ide is, meg Samáriába is prédikálni. És így is lett. Tehát, hogy Isten tervében ez egy később következő dolog, és az ő feladata már eleve olyan, hogy irdatlan sok, és csak csodák árán tudta vízen járva így úgy amúgy megoldani azt, amit, hogy imádkozhasson, és egyedül is legyen, tanítványaival is legyen, néppel is legyen. Nem akart még az ő küldetésén kívül is mást vállalni. És szerintem ez egy nagyon-nagyon jó példa, éppen ezért, hogy fontos, jó, tiszta célú feladatokra kell tudni nemet mondani akkor, hogyha van még fontosabb, személyre szabott feladatunk, amit teljesíteni kell. És tényleg fontos az öreg otthon kertjének a gondozása, vagy a barátom lakásának a felújítása, és hasonló tiszta, fontos, jó célok, de hogyha a saját gyerekemmel nem ültem le 5 napja, úgy igazán tényleg csak játszani egy komolyat, vagy a feleségem teljesen ki van nyúlva a fáradtságtól, mert mindig ő van a gyerekekkel, vagy a saját nagymamámnak nem segítettem ebben meg abban a dologban, akkor igenis kell tudni nemet mondani más fontos és tiszta feladatokra. És bűn éppen akkor fölbukkanó jó feladatokat elvállalni, amikor más fontosabb dolgok vannak. És tényleg vannak ilyen hasznos, kihozanító kérdések, amik úgy rendet teremtenek az ember fejében, hogy mi az a feladat, amiért elsősorban én vagyok a felelős. Akkor válaszom azt. Vagy hol vagyok helyettesíthetetlen. Tehát vannak olyan feladatok, amit ha én nem csinálok más meg, akkor még van más jó pár ember, aki ha akarja, be tud szállni és meg tudja csinálni. De vannak olyan feladatok, amiket csak én tudok. Vagy mert olyan a munkában a beosztásom, vagy mert a saját családomról van szó. Aztán egy ötödik ilyen szempont, ugye, mert itt most már sok volt, majd a végén összeszedem, hogy ugye a fejetekbe legyen, ez, hogy mihez kötött ígéret. Nem ilyen hivatalos nagy ígéret, hogy mint az esküvő, meg hasonló, hanem valamit megígértem. Akkor ez is ilyen fontos feladatnak kell, hogy minősüljön. Aztán van egy hatodik, megint egy ilyen fájdalmasabb gyakorlati taktika, amivel lehet kisegíteni a magát az embernek, ez pedig az elégségesre törekvés. Van egy unokatesom, aki úgy végezte el az egyetemet, hogy fennen állította, de már első éves kora óta, hogy semmi köze nincs a gyakorlatban fontos tudáshoz annak, amit ő neki a fejébe tömködnek. Tehát, de egyébként, na mindegy, szóval ismerni kéne ez az unokatesomat, tehát ő nem fogja strapálni magát, és abból üzött sportot, hogy kettesre tanulja meg a dolgokat. Tehát ha 3-as vagy 4-es kapott, akkor azt mondta, hogy fölöslegesen sokat tanultam. Na most én nem erre gondolok, hanem az életének fontos feladataiban, ahol az embernek lenne kedve, akarja, látja is fontosnak a feladatát, de mivel van 5, és 5-öt nem tud jól csinálni, viszont mind az 5 fontos, most maradjunk inkább a 4-es számnál, akkor akkor mindegyiket legalább valamilyen szinten csinálja. És akkor mit jelent ez a taktika a gyakorlatban? Például az, hogy jó, hát most már orvos lettem, de van olyan választás, hogy elmenjek a klinikára, ahol tudomány fellegvára, hú, milyen sok mindent jobban meg lehet tanulni, meg lehet tudománykodni is közben, és van olyan is, hogy kórház, ahol meg tényleg csak a gyógyító munka és az azzal kapcsolatos szükséges tanulás van, és kevesebb energia. Most én ezt papolok erről, amikor én klinikán dolgoztam, meg dolgozom félig, de mondjuk, vagy ugyanez, hogy legyek, mit tudom én, egy speciális betegség különleges szakértője, vagy pedig legyek egy labororvos, ami ilyen első megközelítésben nem akkora szellemi kihívás, nem akkora a dicsőség, viszont napi 8 óra munka. És nincs az, hogy délután 4 óra van, de még két beteget nem vizsgáltam meg, és még 3 szülő vár a zárójelentés, és akkor testne evidens, hogy 7-ig ott maradok. Tehát, hogy nem fix a munkaidőm, hanem a feladatoktól függ. Tehát, hogy lehet, inkább válasszak valami kisebbet, de azt csináljam meg jól, azt is, és a másik 3-at is, mint hogy csak azt. Én nekem most, amilyen döntésem volt, ez a tulajdonképpen ez a PhD hallgatóság, ez is ilyen. A klinikán akkor maradhat az ember hosszú távon, hogyha kutat is, és van tudományos munkája. És engem érdekel is, meg szeretem is, de nem tudtam egyszerűen az osztályosorvosi munka mellett még kutatni is. És noha van olyan, persze nem családos kollégám, aki képes tényleg a napi 8-10 óra munka mellett még 2-3-4 órát kutatással foglalkozni, én ezt egyszerűen képtelen voltam, és végül is ezt találtam ki, hogy én akkor most később lesz második szakvizsgám, később jutok végül is tényleg oda, hogy egy dologhoz értek nagyon, és azzal foglalkozom, és ott önállóan dolgozhatok, hanem inkább sorba rakom, nem párhuzamosan. Hogy most akkor kicsit kihagyom a gyerekgyógyászkodást, most 3 évig csak kutatok, tanulok, és akkor utána majd visszakapcsolom, és akkor az előző lesz minimum szinten tartva. Ez szerintem még nem olyan nagyon fájdalmas megoldás, de időnként az ember kényszerül arra tényleg, hogy minden helyszínen kevesebbet teljesítsem. És akkor negyedik, mit lehet elhagyni? Hogy az emberi keresi, mi az, amit most elhagyhatok, hogy legalább a többire jusson idő. Hát a 4 legfontosabbból is, ugye hát van egy szár ilyen, hogy nőtlenség, mint kegyelmi ajándék, de se szolgálat nélküli hívő, se gyülekezet nélküli hívő, se egyéb, tehát aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Tehát vannak bizonyos szankciók, amik miatt az ember a többit nem hagyhatja el, vagy legalábbis egyértelmű útmutatások. És ezért én úgy látom, hogy talán az, hogy az arányok stimmeljenek a feladatok között, az még fontosabb, mint az, hogy egy-egy területen az ember milyen munkát végez. Vagyis, hogy szerintem fontosabb az, hogy egy hívő ember Bibliát is olvasson rendszeresen, valamilyen munkát igyekezzen jól végezni, a családjában játssza azt a szerepet, ami az övé, és a gyülekezetében is játssza a szerepet, valamilyen szinten mind a 4 meglegyen, mint az, hogy ő vagy a munkájában valami nagyot alkosson, vagy a vállalata nagyon sikeres legyen, vagy mit tudom én, vagy az, hogy ő legyen a szuper apuka, aki mindent az ellenőrzése alatt tart, mindenről gondoskodik, mindent oda tesz a gyermekének, a feleségének, vagy a csúcsszolgáló, aki mindenhol mindenkinek segít, csak éppen az életének másik területein pedig olyan hiányosságok vannak a feladataiban, ami miatt emberek szenvednek, mert nem kapják meg azt, amit kéne, vagy ő helyette kell dolgozni, vagy pedig Isten értéktelennek látja az életét. Tehát, hogy fontosabbak az arányok, fontosabb, hogy mind a 4 meglegyen az életünkben, mint az, hogy egy-egy területen 3-asra, 4-esre, vagy 5-ösre, vagy 2-esre teljesítünk. Vannak ez alól kivételek, átmeneti kivételek, Például ugye a tanítványok ott hagyták a családjukat. Jézus szólt a hajón Andrásiknak, és ott hagyták az apjukat, hálót, mindent, és elmentek Jézussal. Aztán és feleségüket, gyerekeiket, mindenkit ott hagytak. De utána az 1 Korintus 9-5-ben meg az áll, hogy nincs, Pál mondja ezt egy dolog miatt ott, hogy nincs-e szabadságunk, hogy keresztény feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és Kéfás. Most nem arra akarom kiegyezni a dolgot, hogy mire van az apostoloknak szabadsága, vagy mire nincs, hanem hogy úgy tűnik, hogy Péter is, és a többi apostol is az apostoli időkben a feleségükkel együtt mentek el a misszió útukra. Tehát, hogy az, hogy ők a családjukat ott hagyták, és ez már eleve egy nagyon-nagyon kivételes helyzet a Bibliában, ezt is csak átmeneti időre tették. És ugyanígy szerintem vannak azért az életben olyan szituációk, amikor nincs ki mind a 4 kerék az életünkben, ilyen értelemben, de mert muszáj, mert olyan az élethelyzet. Én is voltam így, amikor feleségem veszélyeztetett terhesként benfeküdt a Margit kórházban, a nagyobb, akkor még egyetlen gyerekünkkel. Én voltam, édesanyámnak daganatos betegsége lett, és emiatt oda költöztünk hozzá ki a városból Solymára. Tehát akkor jött egy olyan másfél év, amikor levegőt nem kaptam körülbelül. Tehát akkor szóltam a gyülekezetben, hogy nem tudom folytatni a ifjúsági körben vállalt szolgálatomat, és ezt mindenki megértette, és akkor 2 év kimaradt. Szóval, hogy vannak ilyen szituációk, de azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogyha az egész életünkre nézünk majd vissza, akkor ezt a 4 dolgot mind jelentős súllyal láthassuk. És ne áldozzuk föl ezeket, egyiket se a többinek az oltárán. És még egy dolog, mégis ilyen taktikák, hogy ezt rendszeresen át kell gondolni, és rendszeresen imádkozni ezért, hogy helyén legyenek a prioritások az életünkben. Tényleg úgy van-e az, ha megnézzük az életünket, mint ahogy elvileg gondoljuk, hogy helyes. Ezt érdemes rendszeresen megvizsgálni. És azt hiszem 2 dolog tarthat meg. Egyrészt a keretek, amik bár nincsenek a világban, de az igében vannak. Egyértelmű útmutatások, hogy mit, hogyan, és mi igazán fontos. Másrészt pedig az a céltudatosság és küldetéstudat, ami Krisztusban is volt. Hogy tudjam, hogy mi az a feladatom, amit Isten rám bízott, és arra koncentráljak. És akkor végezetül egy igét szeretnék felolvasni még, a 127. Zsoltát, és röviden összefoglalni az egészet. Na, akkor 127. Zsoltán, Zarándok ének, Salamoni. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. De nagyon rárímel szerintem erre az egészre. Tehát az ember ennek a 4 feladatnak a súlyát átérzi, és az behatárolt idejét és képességeit. Az az örömhír ebben az igében, hogy ez nem a mi erőködésünknek az eredménye, nem csak a mi munkánk eredménye csupán, és nem egyedül kell viselnünk ezeknek a súlyát, hanem ott van az Úr, aki, és az a jó, hogy itt a munka is megjelenik, a közösség is megjelenik, és a család is megjelenik, mindezeken a területeken, aki ajándékoz, aki áld, aki a munkának a gyümölcsét megadja. És ezt biztos ti is sokszor átértétek, hogy nem annyi gyümölcse lett sokszor a munkának, mint amennyit mi dolgoztunk rajta, hanem sokkal több, mert Isten megáldotta, hogyha az ő tetszésére volt. És akkor összefoglalásul, tehát korunk egyik specialitása a korábbi évezredekhez képest az, hogy iszonyú sok lehetőség van, nagyon sok elvárás, és nagyon-nagyon tágak a keretek. és csapdává válik ez a rengeteg lehetőség, és sok élet tönkre megy ezért, és lesz értéktelen, és lesz hiány a legfontosabbaknak. És mik a legfontosabbak? A munka, az Istennel való közösség, a család, a keresztény közösség. Fontos, hogy ne maradjanak ki, és hogy mind a négy meglegyen. És hogyan lehet ezt úgy, hogyha a keretek megvannak, és ha a küldetéstudat megvan, ez a küldetés ismerete. És hogy nagy gondolkozzatok el ezen, hogy saját életetekben hogy van. Én ezzel befejeztem, de hogyha van valami megjegyzésetek, vagy plusz taktikák, gyakorlati taktika, amit megosztanátok egymással, vagy belekötnétek valamelyikbe, amelyiket én mondtam, akkor szerintem biztos, hogy most még van lehetőség megbeszélni ezt. Szerintem semmiképp sem igaz ez így, több dolog miatt. Az egyik az az, hogy ez családunk betegsége a túlvállalás, tehát ezt főleg magamnak mondhatom, hogy a kevésbé fontos dolgokra mondjak nemet, mert hajlamos vagyok mindenért lelkesedni és mindent csinálni, amiért nem kellene. Vannak szerintem ilyen speciális körülmények is, tehát az is, hogy a feleségem is orvos, ahhoz, hogy szakvizsgáig eljusson, hogy később tudjon dolgozni, mit tudom én. Tehát ahhoz neki most már dolgoznia kell, és azért más a mennyiség a rám háruló feladatoknak úgy, hogy ő nincsen otthon, hanem ő is munka mellett csinálja háztartást és gyerekeket, illetve hát csináljuk azért nagyobb részt ő, mint én. Meg tényleg mondjuk nagyon időigényes munkahelyem volt főleg. Most ez a PhD ösztöndíjasság, ez sokat lazított az életemen, de főleg az ilyen beosztott orvosi munka, az tényleg nagyon kemény volt. De egyébként én azt látom, hogy ez nem, tehát ez, én nagyon sok olyan nem hívő embert ismerek, akinek ugyanilyen ütemben folyik az élete, tehát... Én úgy élem ezt meg, mint aki... Hát nagyon erre koncentráltam. Tehát én azt képzeltem, hogy köztetek is sokan vannak hozzám hasonló helyzetben, akik ilyen nagyon felpörgetett életet éltek, aminek szerintem sokszor korábbi döntések, nem feltétlenül rossz döntések a következmény. Tehát az, hogy ezt a pályát választottam, ezt a munkahelyet választottam, hogy családom van. Tehát, hogy ezek, mégis az meg megint csak, hogy Érden lakunk, az nem választás kérdése volt. Nagyon szeretek ott lakni. Nagyon jó helyünk van, de nem én döntöttem úgy, hogy 2,5 órát utazzak naponta. Tehát, hogy ez egyszerűen Ez most már rajtam kívül áll ez a dolog. Vagy pedig meg kéne gondolnom, hogy... Tehát, hogy egy nagy pályamódosítás. De szóval különben nem lehet ezen változtatni most, úgy érzem. És tényleg erre koncentráltam, de azt hiszem, hogy én nem ilyen gondterhelt, savanyú módon élem ezt meg, mert nagyon szerettem a munkámat is. Az egyébként fölér egy kikapcsolódásnak, ha az ember a gyerekekkel játszik, tehát nem úgy élem meg otthon ezt, hogy ez nehéz. Akkor, hogyha van egy-két olyan dolog, amit nagyon szerettem volna belerakni az időbe, és egyszer nem. Mondjuk akkor érzem ezt. Biztos, hogy lehet. Szóval én semmiképpen se úgy akartam ezt mondani, hogy a hívő élet az ilyen, vagy ez következik ezeknek a városából, szerintem nem. És vannak egyszerűen, nem tudom, van például egy barátom, egy katolikus srác, szerintem az eleve katolikusok így hajlamosabbak egy ilyen csendes, szemlélődős típusú életre, és ő is hihetetlen nyugalommal, és olyan nagyon, mondjuk ő is látszik, hogy nagyon megszervezi az életét, tehát mindennek ideje van, megmondom, de nem, egyáltalán nem látom rohanónak az életét. Tehát amit csinál, azt iszonyú nyugisan csinálja. Imádkozunk akkor. Hatalmas édesatyánk, köszönjük a te ígédet, hogy nem hagy bennünket magunk esze után, magunk erejére támaszkodva kódorogni és romlásba kerülni, hanem utat mutat, példát mutat, megáldasz, segítesz, erőt adsz, újra fölkeltesz, megmutatod a célt. Köszönjük a te nagy kegyelmedet, amiért újraindulhatunk, és amihez folyamodhatunk, amikor kiderül, hogy rosszul döntöttünk, hogy annak következményei is lettek. Olyan jó, hogy nem magunk vagyunk, hanem vagy te, édesatyánk, hatalmas és bölcs. És kérünk, Urunk, hogy alakítsd az életünket olyanná, hogy az téged dicsőítsen, és te rólad tegyen bizonyságot mindenki előtt, hogy világítson rajta az, hogy értékes és áldott. Hogy vonzó lehessen ez más emberek számára is. Amen.